Ez itt a Primate.hu interjú rovata. Mindenről, ami a bulik előtt, után és közben történik. A mikrofonnál Szabó Viki és Dávid Feli.
Sziasztok, ez itt a Primate.hu podcastje, amelyben a mai napon egy picit talán rendhagyó adás lesz, hiszen tudományos életen fogunk foglalkozni. A vendégünk Janosov Milán, hálózatkutató, adattudományon foglalkozó szakember, aki az ELTE-n tanult, a CEUN doktorát, majd pedig az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban tanult, számos nemzetközi cikknek a szerzője, fiatal kora ellenére egyik vezető kutatója ennek a témának, és a Déta című könyvnek a szerzője, mely augusztusban jelent meg, és meg is kaptuk az utolsó szerzői példány, tehát mi már sokkal többet fogunk tudni az adattudományról az interjút követően. Annak, hogy meghívtunk ebbe a műsorba, nagyon fontos része az, hogy az egész hálózatkutatásnak és ennek a témának volt egy kapcsolódása az elektronikus zenei szintérhez, és majd nagyon kíváncsi leszünk arra, hogy mi volt a tapasztalatod. De először ahhoz, hogy egy picit jobban tudjunk erről beszélgetni, kérlek, hogy mondd el egy pár szóban, hogy mi volt az, ami lehetővé tette az adattudománynak a megjelenését, magát a hálózatkutatást, és melyek voltak azok a tudománytörténeti pontok, amelyeket nagyon fontos érintenünk ahhoz, hogy lássuk, hogy mi az a nagyon fiatal tudomány, amit művelsz.
Sziasztok, és először is köszönöm szépen a megkívást, és nagyon jó újra a Primate.hu-val beszélgetni. És akkor csapjunk is bele a tudományba. Fehér tárban most nincs, pedig tök jól elkezdeni képleteket írni és számolni. Remélem, hogy ezt azért elnézzük egymásnak. És hogy mi is az a hálózattudomány, először inkább arról mesélünk, hogy miért is fontos és hol van jelen a mindennapjainkban, mert hogy anélkül lehet egy kicsit olyan céltalan matekotásnak tűnik, mint a, nem tudom, a másosztokú egyenlát megoldó képlete a gimiben. Viszont tényleg rengeteg helyen ott vannak a hálózatok. Például a Google kereső algoritmusa azért tudott annyira nagy elnőni és annyira gyorsan lenyomni a versenytársait, mert egy annyira okos hálózatos algoritmus volt mögötte. Ugyanígy, hogyha mondjuk zenét hallgatunk, vagy sorozatot keresünk a Netflixen, vagy az Amazonon egy új könyvet, itt mind-mind olyan úgynevezett ajánlórendszerek vannak a háttérben, amik olyan algoritmusok, amik rengeteg adatot, felhasználó adatot elemeznek, és ezek alapján nagyon sok esetben hálózatokon keresztül megjósolják azt, hogy nekünk mi lenne a legideálisabb könyv, vagy film, vagy zene. Szóval már csak ez a két példa is tök jól mutatja, hogyha hozzányúlunk a telefonunkhoz, akkor egyből tucatnyi hálózattal találkozunk. Ugyanígy a közösségi oldalak, valószínűleg itt is a stúdióban mindenkinek van legalább egy, de inkább több közösségi média profilja, e-mail fiók, telefonszám, SMS, ezek mind-mind hálózatok. És ezek mögött a hálózatos appek, hálózatos alkalmazások mögött pedig tipikusan rengeteg adat, és az adatokkal dolgozó, azokat elemző, azokból előrejelzéseket és a dollárokat gyártó cégek üldögélnek. Szóval igazából a könyvben is nagyon sokszor van erről szó, hogy mennyire sok helyen vannak hálózatok. Úgyhogy a többi részét meghagyom az olvasóknak, de tényleg az a helyzet, hogy baromi sok helyen vannak körülöttünk hálók, és nehéz ezt egyrészt elkerülni, másrészt pedig sokszor nehéz igazából észre is venni, most tényleg egy hálózatban létezünk. Mondjuk akár ilyen a közlekedés, ahol a fizikus szakkifejezéssel jövő, mert fizikusként kezdte a pályámat, nem lineáris dinamikai rendszereket tanulmányozunk, ami mondjuk a közlekedési dugó. Szóval látjátok, hogy lehet tudományosan nagyon elszakmélyesíteni, de igazából sokszor tök egyszerű, tök hétköznapi dolgokról van szó.
De hogyan indul? Mi volt az első olyan hálózati elemzés, vagy hálózat, amelyben ez a fogalom megjelenik? Kellett hozzá a számítógép feltalálása, vagy már azt megelőzően is beszéltünk hálózatokról?
Sokkal korábban. Az első hálózat, pontosabban a hálók matematikai struktúrája a gráfok, 1736 óta léteznek. Egyébként pont egy ilyen városi közlekedési történet során láttak napvilágot. A matematikus zseni Leonhard Euler akkor költözött Königsberg városába, és ott volt egy ilyen városi fejtörő vagy legenda, ami arról szólt, hogy a városban lévő folyón átívelő 7 darab hidat nem lehet úgy körbesétálni, hogy minden hidat pontosan egyszer sétáljunk keresztül. Mondjuk, hogyha Budapestre gondolunk, akkor nem tudunk egy olyan sétát tenni, hogy elindulunk most a melyik híd van legfelül, de hogy elkezdünk körbesétálni, lemegyünk, következően újra vissza, ami valószínűleg, hogy viszonylag sokan tudunk egy ilyen nélkül élni, de Eulernek nagyon-nagyon szöget ütött a fejébe, és hát egy korszakos matek zseni lévén nekiült, kimatekozta, és ezzel egy teljesen új matematikai tudományágat indított útjára, ami a gráfelmélet. Egy viszonylag produktív hétvégi sétálgatás. Úgyhogy egyrészt a matematikában vannak jelen a hálók és a gráfok 300 évvel. Aztán valamikor az 1930-es években, nem akarok túl pontatlan lenni, amikor felbukkant a szociológia vizein, például az iskolai szociogramok terén, ahol feltérképeznek a suliban, melyik gyerekek kivel vannak jóban, hol vannak esetleg klikkesedése, kik azok, akik esetleg elkezdtek leszakadni, és jobban oda kéne rájuk figyelni. És azóta is a szociológia egy jelentős otthona vagy hazai pályája a hálózatoknak. És a harmadik hullám, ami a 2000-es évek elején környékén, talán a 90-es évek végén indult be, ami már ezzel a modern adat robbanással függ össze. Nagyon, ez inkább a fizikusoktól jött már, akik nagyon jók abban, hogy bármit, ami, ahol matekkal lehet bármit megmagyarázni, aminek van valamilyen mechanikája, valamilyen logikája, ott a fizikusok általában elég jók, és itt is ez történt, hogy fizikusok elkezdték észrevenni, hogy a hálózatokkal le lehet írni olyan társadalmi jelenségeket, mint például miért lesz egy ismert embernek még sokkal több ismerőse, és ezeket le lehet írni olyan matekkal, amit egyébként mondjuk a statisztikus fizika ilyen nagyon réteg, nagyon szakmai, nagyon, nagyon elméleti vonalaiban szoktak használni. Hogy igazából ez a három fő vonal elindult 300 éve a matek terén, 100 éve a szociológia terén, és mondjuk 30 éve a fizika per informatika világában.
Hogyan fordult rá a kapitalizmus szelleme az adattudományra, és tette magáévá mondjuk a fogyasztói társadalom, vagy másodban mondom, te hogyan látod, mennyire keverezte be a kapitalizmus és a fogyasztói társadalom az adat tudománnyal foglalkozókat, mennyire a kiszolgálója mondjuk a gazdaságnak?
Jó kérdés, és igazából nagyon kinyitja azt a nagyobb témát, hogy a tudománynak a szerepe hol van a tudományon kívül, mert ilyen szempontból az adattudomány, az algoritmusok, ezek mind-mind egy eszköz, és igazából teljesen a mondjuk üzleti döntéshozókon múlik, hogy utána mit fognak vele kezdeni. Amúgy kicsit hasonló kérdés, mint akár az atombomba, atomenergia kérdés, mert ott is a tudomány egy exakt dolog, és világos, hogy meddig terjednek a határai, és az érdekesebb, vagy furcsább, vagy tudomány szemben nehezebben megfogható dolog már ott jön, amikor utána azt valahogy használják, és ennek a rengeteg politikai, etikai vonatkozása. És igazából itt is erről van szó, hogy egyrészt van maga az adattudomány, adatelemzés, amit mondjuk egy szakember, vagy a tudósok, kutatók megcsinálnak, és utána ezt hogyan fogja használni egy üzleti vállalkozás, az már egy ettől kívül ezen kívül álló, és igazából ennek a hatáskörén is így kívüleső kérdés szerintem.
És arról van valamilyen adat, hogy hogyan oszlik meg a felhasználása az adattudománynak, hogy hány százalékát használják kereskedelmi célra és profittermelésre, és hány százaléka az, ami mondjuk vagy pusztán tud tényleg tudományos célokat szolgál, vagy mondjuk társadalomjobbító célokat. Tehát, hogy mennyire uralta le a kapitalizmus vagy a kereskedelmi cél ezt a tudományt?
Pontos számokat nehéz lenne. Van egy-két adatkutatási ötlet, amivel ki lehetne valószínűleg számolni, meg lehetne legalábbis tippelni. De az a benyomásom, hogy sokkal nagyobb az ipari alkalmazás, mint a nem ipari.
Mert nekünk is ez a benyomásunk van, erre vonatkozott valójában a kérdés, és
Ha valaki felvegy a blogodra, janosov.blog.com talán, akkor ott azért nagyjából kiegyenlíti egymást azok a cikkek, amelyekben mondjuk a városi közlekedés különböző aspektusait vizsgálod, vagy mutatod be, meg mondjuk a különböző médiatartalmak, filmek szereplőit vizualizálod, azokkal meg mondjuk ilyen kereskedelmi célúak. Tehát azért valamennyire, tehát benned mondjuk melyik törekvés erősebb az, hogy mondjuk olyan rendszereket létrehozni, amelyek eladást segítenek, vagy inkább azokat, amelyek társadalmi célokat szolgálnak?
Itt én most kicsit ilyen önző vonalon vagyok, és az első kérdés, amit szeretek megvizsgálni, hogyha egy új témán dolgozom, hogy mennyire érdekel a kérdés. És akkor így lehetnek ilyen öncélú dolgok is, mint a trónok harca, vagy akár a DJ-k sikeressége, de például nagyon érdekel a városfejlesztés és a fenntartatóság, ami már így a következő szint, ami hasznossága egy projektnek. és akkor ezek után persze azért ott van a kérdés, hogy a számlákat is be kell vagy fizetni, és jönnek azok a projektek, amik mondjuk jól fizetnek, nem biztos, hogy ennyire érdekesek. De eddig szerencsére azt látom, hogy elég jól össze tudtam ezeket kapcsolni. Nyilván egy trónokharcás kutatásból nehéz közvetlenül mondjuk egy megélhetést kovácsolni, de a fenntarthatóság pont az említett okokból is azért egyre jobban felvirágzik, és egyre inkább vannak erre is források. És a városfejlesztés pont emiatt egy központi kérdés, hogy a közlekedési rendszerek értelmesebben működjenek. De igazából sok olyan terület van, ahol felbukkan a profit, de egyébként most már nem lehet igazán kikerülni azt, hogy valami haszna is legyen. Mondjuk az e-commerce, meg a különböző ilyen eladási dolgok nem biztos, hogy ebben a kategóriában esnek, ahol sok adatot használnak, de mondjuk tényleg a fenntartható városfejlesztéstől kezdve a mezőgazdaság is sok olyan vonatkozás van, ahol már lehet hasznos dolgokat is csinálni.
Csak azt mondtam, hogy mezőgazdaságban harmadik nagy mezőgazdasági forradalom zajlik igazából, pont ennek okán, hogy olyan nagy mennyiség adat áll most már rendelkezésére a mezőgazdasági szakembereknek, hogy sokkal tudatosabban lehet tervezni azt, hogy mit vessenek, hova vessék, milyen hőmérsékleti adatokkal rendelkeznek. Picit lehúznám a földre még ezzel a városfejlesztéssel kapcsolatban, hogy mondjuk a víz esetében mondjuk fölmerült annak idején, hogy esetleg átveheti a forgalomirányítást a teljes városban, és hogy képes összehangolni a kukás autónak a mozgását a többi autó, hogy hogyan látod, hogy ki tud-e kerülni ilyenkor mondjuk az állam, vagy az önkormányzat kezéből a vezetés, nem a vezetés, hanem a forgalomirányítás és tervezés egy cégnek a javára.
Ez egy jó kérdés, hogy egyrészt elviekben, másrészt, hogy technológiailag mennyire megvalósítható. Technológiailag nekem az a benyomásom, hogy teljesen át nem fogja tudni venni, viszont egy nagyon jó tervezésegítő eszközöket lehet így készíteni. A jogi része az megint egy másik érdekes kérdés, hogy akkor ott, hogyha egy ilyen cég által szervezett dologban történik valami gond, akkor a cég abból a felelősségből mi az, amit így átvenne. Ugye az önvezető autóknál is ez egy nagyon nagy kérdés, és igazából a forgalomirányítás valahol szerintem ennek még egy ilyen hatványozottan komplex verzió, mert ilyen sok autót kell elintézni. De az viszont biztos, hogy egy ilyen alkalmazásban rengeteg olyan adat van, amivel sokkal tudatosabban lehetne tervezni. Úgyhogy egy személyes példán már említettük a saját ilyen közlekedési cikkémet. Készítettem egy számítást egy pár éve arról, hogy a Budapesten a Bubi állomások mennyire könnyen megközelíthetőek. És ez azt jelenti, hogy Budapest térképét kiszínezzük, mondjuk akár erre a pontról nézve, hogy innen hány perc a következő bicikli állomás. És akkor ugye, ahol ez alacsony ez a számérték, ott közel van, ott valószínűleg az emberek fogják használni, ahol viszont 20 percet kéne sétálni, hát ott valószínűleg nem. És ez egy tök jó módszert arra, hogy kirajzoljuk azt, hogy hol vannak olyan vakfoltok, ahol érdemes lenne még állomásokat építeni. És akkor ezzel párhuzamosan pedig a BKK oldalán volt egy szavazás, ahol meg lehetett szavazni, hogy hol legyenek ezek az állomások, ami kicsit így akartam fejlődni, hogy na jó, hát ezt így ki lehet számolni, de megszavazzuk, akkor most legközelebb akkor a suliban az 5 meg 5 legyen 10, azt is így megszavazzuk, és akkor ha azt mondja a többség, hogy 11, akkor hát mostantól 11 lesz. Szóval vannak ilyen, egyrészt a technológiai, vagy utopisztikus ilyen technokrata megoldások nagyon sok lehetőséget adnak, de úgy látom, hogy sokszor még jó pár lépéssel előtte elakadunk.
Hát igaz, az emberi tényező izgalmas, ugye pont Párizsban tartottak egy népszavazást, idézőjelben mondom így, arról, hogy az elektromos rollerekkel mi történjen, és végül a szavazásra jogosultak 1,3 vagy 1,7%-ából döntöttek úgy, hogy akkor nem lesznek elektromos rollerek, ami egy rémálom, tehát az elektromos roller, mint mikroközlekedési eszköz, nagyon fontos eleme szerintem a közlekedésnek, és hogy tényleg egyszerűen a politikai szándék mentén lehet egy ilyen nagyon pici szavazati arányból ezt megvalósítani. A cikkek, amiket írsz, nagyon sokszor azzal kezdődnek, hogy milyen adatbázisból dolgoztál, hogyan fértél hozzá ezekhez az adatokhoz. Mennyire problémás, mennyire okoz nehézségeket az, hogy mondjuk adatkutatóként nagy adathalmazokhoz hozzáférj?
Itt nagyon éles a határa között, hogy valami egy ismeretterjesztő cikk, vagy akár egy ilyen hobbi projekt, vagy pedig valami, amiben utána az ember akár profitot is szeretne termelni. Utóbbi eset most már nagyon egy letisztult dolog. Mondjuk 5-6-7 éve még nagyon ilyen vadnyugat volt az adatok terén, szóval ha valahol látott az ember egy jó adatbázist, akkor megfogta és le tudta tölteni, akkor nem volt töltve.
Hol lehet ilyen adatbázisokat látni? Nézd egy adatbázis!
Igazából azt hittem bármilyen weboldal, ahova felkerülnek a különböző infók, akár mondjuk egy rendezvénynaptár, akár a Google Maps, akár az Instagramba a képeket, a posztoknak a szövegeit töltik fel az emberek, szóval bármi, ami fent van, és mondjuk sok valami, kis valamiből áll. És sok poszt.
Adott esetben te hozzáférsz, vagy tudod, hogy hogyan kell a Google-ből így nagy adatbázisokat megszerezni, vagy azoknak a tartalmát megismerni?
Ennek ugye vannak nem teljesen támogatott módszerek, mikről én nem tudok semmit, és vannak igen. És vannak egy hivatalos verziók is, amikor vannak olyan hozzáférési pontok egy ilyen oldalon, ahol le lehet tölteni. De például a Google Maps-en ők azt támogatják, hogyha valaki épít egy applikációt, ami az ő térképükre épít, akkor az alkalmazás mondjuk percenként lekérhet három kávézó koordinátáit, ami mondjuk így működik, valószínűleg van valamekkora ára ennek, de működik. Viszont hogyha teljes Budapest összes kávézóját le akarnák tölteni, akkor technikailag lehet, hogy meg lehetne oldani, de az biztos, hogy szembe menne azokkal, amiket a Google szeretne, mert ha már összegyűjtötte azokat az adatokat, vagy mi összegyűjtöttük nekik, az egy másik kérdés, de hogy ezt ő nem akarja már mit továbbadni.
Tehát az adat tőlem jön, én kellek hozzá, viszont vissza már nem kaphatom.
A saját adat igen, de akkor ugye ott ülünk a saját 50 gigás adatfájlunkkal.
És nem tudunk vele mit csinálni.
Igen.
Mekkora a könyörgés és a tanakodása adatbázisok környékén mostanában?
Én azt látom, hogy tényleg így kicsit így befagyott ez a tájkép, és van, ami nagyon egyszerű, mert közösségi alapon működik, ilyen mondjuk az OpenStreetMap, ami a Google Maps az eléggé hasonló. Ami közösségi alapon működik, ott tényleg az van, hogy könnyen lehet használni, könnyen hozzá lehet férni, sokan használják, ami pedig valamilyen nagy céghez tartozik, ők viszont már teljesen körbevásárolták.
Mennyire lehet visszaélni kormányzati szinten, most nem Magyarországon vannak, hanem általában ezekkel az adathalmazokkal, adatbázisokkal, mennyire reális esély a profilalkotás megjelenése mondjuk a társadalomban? Hol tartunk ezzel kapcsolatban?
Most két réteget említettem, az egyik, ami teljesen nyílt, amifelé a technológia, a tudósok, a tech emberkék mennek, szóval a szakmai oldal egyértelműen ebbe az irányba megy, hogy minden nyílt és nyitott legyen és megosztható. Ugye más oldalon vannak a cégek, akiknél látjuk, hogy mi van, vagy legalábbis sejtjük, de azt is, hogy jókra be vannak dáscsázva. De igazából valószínű, hogy emögött még egy szinten húzódnak meg azok az infók, amiket mondjuk egy kormányzat, vagy egy akár egy titkos szolgálat láthat és elérhet, és ami azt hozzáférhet. Szóval ott már tényleg csak találgatni tud az ember, akkor, hogyha nem ott dolgozik. Ha pedig ott dolgozik, akkor pedig nem mondhatja ezt, hogy ismét csak találgatni tud. De hogy akár csak a nyílt és ismert adatok és módszerek alapján is elég jól lehet ilyen profilokat alkotni. Tehát már csak nézzünk meg egy Instagram szponzorált hirdetést. Ki lehet választani egy csomó kulcsszót, egy csomó infót arról, hogy kiket célozza meg a hirdetésünk. És akkor ez tényleg az a verzió, ami le van butítva egy 20 dolláros hirdetésre. Akkor képzeljük, hogy mi az, ami mögötte van, és mondjuk nem 20, hanem 20.000 dolláros, vagy még több nulla van mögötte.
Nemrégiben felröppent a hír, hogy a Facebook egyfajta jóslógépet próbál barkácsolni, és hogy többen is foglalkoznak ezzel a világban, ami meg fogja mondani azt, hogy mi történik a jövőben. Hogy ennek hol van a határa a tudományos, fantasztikus történetek és a tudomány esetében?
Itt fontos ilyen alapozó info, hogy ilyenkor, amikor azt mondjuk, hogy jóslás, akkor nem arra kell gondolni, hogy a fehér laborképernyős tudósok ülnek egy kristálygömb fölött és azt nyomkodják, hanem hogy mondjuk itt az időjárás jelentés, az egy nagyon klasszikus eset ennek az adatalapú, tudományalapú jósló dolognak, hogy van valamilyen sok évre visszamenő historikus adatunk. Látjuk, hogy körülbelül hogyan változik mondjuk a hőmérséklet, és ezek alapján megpróbáljuk bemondani, hogy hogyan fog alakulni a következő egy hívben, egy napban, két hívben, és akkor ebből valami vagy beválik, vagy nem. Szóval tipikusan arról van szó, hogy statisztikákat készítünk arról, hogy hogyan valami, amiről tudtok biztosan, hogy hogy működött a múltban, ez vajon hogyan fog működni a jövőben. És hát amúgy itt a fizikához visszakanyarodunk, mert igazából a fizika is arról szól, hogy olyan matematikai modelleket alkotunk, mondjuk gravitáció, erre egy tök egyszerű példa, amik jósolják azt, hogy mi fog történni. A gravitációnál rengetegszer lejtettek egy almát, és azt látták, hogy az alma mindig leesik, akkor ez alapján egy elég jó jóslás az, hogy az alma ezentúl is le fog esni. Persze ennek utána vannak mögöttes dolgai, miért esik le az alma, hat rá a gravitáció, azért, mert a részecskék között hagytak különböző erők, szóval ez levet rengeteg sok szintre, és lehet olyan helyzet, ahol a gravitáció már nem fog úgy hatni, vagy sokkal erősebben fog hatni. De ez is egy jóstás, ami egy elméletről szól, ami a múltban működött, és ez alapján pedig jó eséllyel tudjuk következtetni azt, hogy mi lesz a következő ilyen kísérletek kimenetele. És hát mondjuk a nagy cégek ugyanezt csinálják, csak mondjuk nem az alma leesése kapcsán, hanem mondjuk az alapján, hogyha egy felhasználó kap egy 5000 forintos kupont, hogyha vásárolt egy új pulóvert, akkor mekkora valószínűséggel fog egy hónapon belül még egy pulóvert vásárolni.
És szerinted az egyre nagyobb adathozzáférhetőséggel, az egyre pontosabb adatbázisokkal ennek a jóslásnak a keretei, a határai, azok változni fognak?
Ez egy jó kérdés, hogy meddig tud pontosodni. Ugye az időjárás el egy ilyen klasszikus példa, az elméletben, ha jól emlékszem, akkor most ilyen 2 hét a teteje.
Ez vita volt nálunk vezetők, hogy meddig lehet jósolni, én kívülbe mondom.
Szerintem ebben egyetértettünk, hogyha csak azt veszük, hogy a múlt adataiból indul ki egy időjárás előrejelzés, de az időjárás előrejelzés tényleg csak abból indul ki, vagy ezért az aktuális légköri folyamatokat is figyeli, ami nyilván befolyásolja az előrejelzést.
Amennyire én tudom, hogy egyrészt láttam pár napja egy grafikont, hogy mutatta, hogy mennyire voltak pontosak ezek az időjárás jósló módszerek. Egyik tengén, hogy hány napra előrevetítve, függőleges még, hogy mennyire pontos. Ilyen következő 10 percre több pontos, 2 hét múlva pedig mondjuk épp hogy jobb, mint egy érmafeldobás.
Beleoszlás.
És kevés. És hogy döbbenetes volt látni, hogy így évtizedes szintekben így nagyon-nagyon picit fejlődött, csak így hiába, tudom, 50 éve kb. Papíron, kézzel, jó, akkor már pont nem, de hogy ilyen szinten számolták, hogy én most pedig óriási szuperszámítógépek számolják, és éppen csak egy pontosabb, igen. Persze vannak ilyen, és légköri viszonyok, igen, ezeket minél több dolgot bele szoktak venni, most már mesterséges intelligenciát is leengedték valamivel. Nem biztos, hogy pontosabb, de lehet, hogy kicsit hatékonyabb, nem kell akkor a szuperszámítógép hozzá, de nagyon nagy kutatócsoportot dolgoznak azon, hogy tényleg ezeket előrejelzik. És amúgy 2 hét az egy érdekes limit, de a másik érdekes limit, hogy mondjuk a következő 10 perc, mondjuk a repülés során, mondjuk a vadászrepülők terén, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tudom, akár másodpercre bontva le legyen nekik modellezve az, hogy milyen időjárás várható, mert itt annyira sok minden történik, és nagyon-nagyon gyorsan. És amúgy itt megint egy ilyen érdekes komplexitás, hogy ameddig mondjuk nem kezdtem dolgozni időjárási adatokkal, addig belső gondolat van, hogy mennyire bonyolódik a helyzet, hogyha elkezdünk vízszintesen, függőlegesen fölfelé menni, mert ilyen mi általában a 0 és 2 méter között élünk, és ez az időjárási viszony, minket igazán érdekel, de mondjuk, hogyha egy szélturbinát akarunk valahova kihelyezni, vagy egy repülő esetén már nagyon fontos lesz az, hogy egyébként függőlegesen mi a helyzet. Kicsit messzire mentünk, azt hiszem, az időjárással.
Nem, szerintem abból a szempontból fontos, hogy lássuk, hogy hol vannak a határai azért a jóslásnak, vagy akár az előrejelzésnek. A szociológiában volt egy mondás, hogy a boldogságot még nem tudjuk mérni, de a gyűlöletet már igen. Tehát, hogy azért valamennyire képesek vagyunk akár az emberi tényező, akár nagyobb, mondjuk inkább a káosz elméletre leírható rendszerekben valamilyen módon modellezni. Nézzük akkor a Primate.hu-hoz közelebb álló...
Hát, most még egy kommentet az átszondat, hogy akkoriban azt mondtátok, hogy nem lehet boldogságot mérni, most
nem lehet.
Igen, ez egy örvendi, mondta valamit, hogy 80-as években, szóval.
Például van egy ilyen hedonométer nevű dolog. Itt kérdés, hogy a tudományos eredmény és a szórakoztató irodalom között ez most pontosan hova helyezkedik el, de hogy jól emlékszem, akkor Twitterre kötöttek rá egy olyan algoritmust, ami megmondja, hogy mennyire pozitív hangvételűek a tweetek, amik megjelennek mondjuk adott órában, azt mondja, Amerikára volt szűkítve ez az elhúzás, szóval kimérték, hogy átlagosan, nem tudom, pénteken reggel 8-kor mennyire boldogak az emberek a tweetjeiben, az apja, hogy mennyire vannak pozitív szavak és kifejezések a tweetekben. És akkor utána megnézték, hogy ez az ország, vagy Egyesült Államok szintű boldogság görbe, ez így hogyan alakul az idő folyamán, és akkor mellé tették a különböző eseményeket, vagy nem tudom, talán Trump megválasztása volt egy ilyen látványos ilyen
dolog. Elsimult?
Utána visszajött, megszokták.
De elsimult, amit mértek a valóságos
eseményekben? Voltak ilyen, igen. Meg nem tudom, a karácsony általában ilyen pozitív dolog volt, úgy emlékszem. Úgyhogy ezeket így kollektív tudat szinten valamennyire megtudják.
Ez nagyon érdekes egyébként ez a karácsony, hogy egy pozitív dolog volt.
Nem politizálunk, hanem
nem. Igen, hogy bennem rögtön megkérdőjelezi azt, hogy mérhető-e így a boldogság, mert hogy ez végül is a külvilágnak szóló hangulatjelzés is részedről egy üzenet. És a karácsonykor van egy olyan elvárás az emberekben, hogy akkor kicsit jobb kedvűnek kell lenni, pozitív dolgok foglalkozni, és tudom, de ez a külvilágnak szól. Az én ismeretségi körömben az emberek rettenetesen stresszesek, idegesek karácsonykor, és utálják az egészet, és a legkevésbé sem boldogok. És akkor érzik magukat megkönnyebbülve, amikor ez az egésznek vége van. Ettől függetlenül lehet, hogy a sok karácsonyi jó kívánság már illendőségből is pozitív hangvételű lesz. Tehát, hogy itt lehet, hogy az adat nem elég ahhoz, hogy végülis ezek manipulált adatok ilyen értelemben, mert hogy a külső elvárásnak megfelelő állapotközlésekből jönnek.
Inkább érvényeségi megállapításokat tennék belőle sem, mint manipulált adatnak nevezni.
Na jó, oké.
De hogy de az rosszul, vagy jól gondolom, hogy azért nem véletlenül fordult a nyelvi struktúrák felé a hálózatkutatás, meg az algoritmusok, mert hogy alapvetően a világunkat nyelvből építjük föl, és hogyha ezt a nyelvet megpróbáljuk megismerni, a nyelv által létező struktúrákat feltérképezni, akkor igazából abból sokkal több mindent megtudunk, mint amit eddig sejtettünk, nem?
Egyrészt még reagálva a kommentedre, amúgy teljesen jogos, hogy ez a kifelé mutatott dolog. És egyik kedvenc könyvem pedig arról szól, hogy a Google-ben mit keresnek az emberek, ez egy belső Google-nél dolgozó figurának a könyve, és sokszor tényleg nagyon durva, hogy milyen
eltérések,
igen, mi az, amit az ember egy akár közösségi médiában, vagy akár egy ilyen kérdéves felmérésben elmond, és ahogy szeretné magát, hogy láttatni, és mi az, amit utána ott van egyedül a képernyő előtt beír a Google-be, és ott vannak érdekes furcsaságok.
Szóval azt jól látom, hogy a nyelv felé fordul mostanában azért nagyon erősen az adattudomány?
Igen, abszolút. Hát ugye a nyelvi modellek, ChatGPT, ezek mind a nyelvi irányban. Szerintem ebben van egy ilyen erős technológiai dolog, hogy a nyelvet sokkal könnyebb adatként kezelni, mint mondjuk a hangot vagy a képet. Mert ilyen abból már egy szöveges fájl, egy TXT fájl, egy tök egyszerű, kisméretű, könnyen elemezhető dolog. Így mondjuk egy audiót hasonló pontossággal, hasonló felbontással sokkal nehezebb, sokkal nagyobb számításkapacitás, sokkal asztrottabb eszközök kellenek hozzá. Szóval itt nagyon benne van az, hogy a technológia most a szövegek szintjén működik jól.
Akkor ezért talál ki kevésbé a zeneprogramhoz, hogy melyiket szeretném hallgatni, és elvezünk is át egyúttal a party, vagyis a DJ-kel kapcsolatos kutatásodra, de picit kéne foglalni nekünk össze, hogy mi volt az a kutatás, és hogy van az ötlet. Magad jársz sportizni?
Még fiatal korom van. igen, a cikkben az első kérdés, igen, kicsit tekerünk vissza, hogy minden évben van egy Amsterdam Dance Event nevű fesztivál Amsterdamban, ahol inkább a mainstream, ott van az underground vonal is felbukkan, és ott van ez a top 100 DJ szavazás, amit főleg underground körökben van szó, hogy rengeteg kritika él. Úgyhogy itt a disclaimer az elején, hogy amikor egy-egy ilyen sikerelmezést csinálunk, akkor fontos kérdés, hogy mi az a mennyiség, ami szerint számszerűsítjük. Mert hogy egyrészt lehet belső siker az, hogy mondjuk reggel felkeltem 8-kor, és ez nekem nagy siker, de hogy ezt utána nem igazán lehet így lekutatni, meg elemzéseket készíteni belőle. Szóval itt a sikerre általában úgy tekintünk, mint valami, ami egy közösségtől érkezett válaszreakció, amit valahogy számszerűsítek lehet. Akár mint a lemezeladások, a koncert jegyeladások, vagy akár a lájkok száma, a követők száma, vagy a streamek száma. És hát itt az a DJ meg Top 100 valami hasonló módon működik. Úgy emlékszem, hogy egy szavazás van arra, hogy mindenki szavaz, hogy szerinte ki volt a legnépszerűbb, vagy legsikeresebb, vagy legjobb DJ abban az évben. Aminek a végén van egy Top 100-as lista, ami egyébként mondjuk ilyen 20-25 éves távlatban tök jól mutatja a trendeket. Mondjuk akkor Sasha Tiesto voltak a tetején, most mondjuk lehet, hogy David Guetta van ugyanott, szóval érdekesen mutatja azt is, hogy ez akkor még inkább underground vonal, hogyan volt akkor a mainstream, hogyan alakult itt a határ ezek között a szegmensek között, de ezen a szakterületen úgyhogy inkább nem is másznék annyira bele. Viszont az mindenképpen látszott, hogy van egy tök jó adat arról, hogy az akkor a DJ meg szerint lepecsételt és aláírt Top 100 DJ lista hogyan alakult. Emellett pedig mondjuk a közösen kiadott zenéből tökre jó ki lehet rajzolni azt, hogy ki kivel és mikor készített együtt zenét. Úgyhogy igazából ez volt az alap adatfelállás. Az ötlet pedig egyébként onnan jött, hogy talán 2018-ban, amikor ott voltam ezen a fesztiválon, azon kezdtem gondolkozni, hogy olyan meg lehetne jósolni ugye, azt, hogy ki lesz a következő évi mondjuk top 3 a 100-as listán.
Szóval így működsz akkor, amikor nem nézd valamit, akkor nézed és...
Szapolyáltalom, igen. És aztán, hogy ezeket az adatokat elkezdtem összelapátolni, az derült ki, hogy tök nehéz ilyen rangsorokat jósolni. Még annak ellenére, hogy azért így látjuk, hogy az elmúlt 5 évben ott volt Martin Garrix, mondta valakit, akkor az, hogy ő megint ott lesz. De a háttere igazából, a technikai háttere tök bonyolult, és nagyon kidolgozott irodalma van, mint kiderült később a sportfogadások miatt, mert hogy a DJ-k sikerét annyira nem szokták előre jósolni, viszont a mondjuk foci csapatok egy sokkal nagyobb biznisz, mint ahogy kiderült, nekem ez addig új volt. És akkor rájöttem, hogy ez a rangsor előrejelzés, ez egy nehezebb ügy, viszont ahogy a hálókat elkezdtem mögé tenni, kiderült, hogy vannak ilyen tök jó kis minták. Egyrészt ilyen időszakok és stílusok mentén tökre jól összeáll, hogy kik azok, akik együtt zenéltek, együtt adtak ki dolgokat. Tökre jó kijött az is, hogy ezek a különböző csoportok, mondjuk ahogy felfutott Armin van Buuren, ahogy felfutott a sok érre rá mondjuk Hardwell vagy Guetta, ők kicsit korábban, ezek a különböző stílus per személyköli csoportok teljesen olyan trendek szerint futnak fel, mint szinte bármilyen más divattrend. Megvannak ezeknek a fő életciklusai, egy ilyen gyors felfutás, aztán kikopik, közben valaki már újonnan érkezik közéjük. És itt tök érdekes volt látni, hogy ezek a más területeken ilyen már valamennyire dokumentált jelenségek teljesen ott vannak az elektronikusan a ilyen fősobrában.
És ehhez a kutatáshoz az adatokat honnan szerezted? Tehát, hogy ki kivel működött?
Igen, a Discogs nevű oldal, úgy emlékszem, hogy az is egy ilyen közösségi alapon működő, legalábbis még akkor így működött. És ott tök jó kín van a kereshető formátumban rengeteg kiadott album, kislemez, nagylemez. Amennyire láttam, valamennyire a zenei kiadók is igyekszenek karbantartani, legalábbis akkor még igyekeztek karbantartani. De persze minden adott forrásnál lehet, hogy valami hiányzik, valaki nincs ott, valaki szerint mondjuk 100 zenészből a kettő azt gondolja, hogy ez egy hülyeség, és soha nem teszi fel a zenét, szóval mindig van benne ilyen torzítás, hogy...
De hogy akkor ez egy ilyen kézi, ilyen manuális keresés, amit te csinálsz, vagy felveszed a kapcsolatot a Discogs-tal, és akkor azt mondod, hogy szeretnél egy ilyen adatbázist, hogy van-e nekik?
Hát a hivatalos verzió az utóbbi. Gyakorlatban ez nem mindig pont így zajlik, de hát igen, lehet, hogy most ezt ennyiben hagyhatjuk.
De hogy van olyan része is, amikor tényleg a kutatónak ott kell ülni, és akkor na, amíg erre is rákeresek, és megnézed a találati listát, és összesítesz adatokat, meg hasonló.
Ilyenkor a kutató írja egy számítógépes programot, mondjuk Pythonban, és akkor az így végignézi. És akkor ilyenkor azt látja mondjuk a Discogs oldalán ülő IT is, hogy aznap erre az IP címről egy lelkes rajongó megnézett 50 ezer release-t, és akkor...
A Pythonban. Hogy, tehát akkor, csak hogy így értsd, akkor az történt, hogy egyik oldalról van a ranglista, és akkor azt mondod, hogy a ranglistát szeretnéd magyarázni, illetve jósolni előre, úgy, hogy közben a kollaborációkat emeletbe magyarázó változóként.
Így van, pontosan.
És akkor Azt jelenti, hogy ezzel igazából, amit kapsz eredmény az az, hogy milyen az összefüggés a ranglista és a lemezeladások mentén, vagy a kiadások mentén megjelenő kollaboráció között. Tehát igazából igen, arról nem állítasz semmit, hogy ki milyen jó DJ, hanem azt mondod, hogy e között a két szintér között összefüggés van, hiszen ott azért rangsorolgatjuk a DJ-ket, hogy amúgy el lehessen adni valamilyen módon. Tehát igazából, és akkor mit találtál? Sikerült előrejelezni?
A rangsort végül nem, legalábbis nem úgy, ahogy szerettem volna.
Viszont... Meg úgy, hogy nem úgy, ahogy akit te szerettél volna, azt kell följuttatni.
Viszont kiderült, hogy ilyen, tényleg ilyen tök jó kirajzódó klikkek vannak, amik egyrészt egy különböző stílusok mentén épülnek fel, és általában van egy-két központi szereplő mennő, mondjuk a trance közegben, tudom, Armin van Buuren nagyon erős ott van a közepén, és tök jó látni, hogy akik bekerülnek a listába, nagyjából fele-fele alapján, aki mondjuk előző évben még nem volt a top 100-ban, de jövőre bekerül, akkor nagyjából 50% esélye van arra, hogy azért, hogy úgy kerül be, hogy elkezdett dolgozni mondjuk Armin van Buurennel. Szóval ezek a nagy figurák, akiket tudom, évtizedek óta látunk, hogy zenélnek, és minden fesztiválon már színpadon vannak, úgy néz ki, hogy ők egyfajta ilyen kapuőrként működnek, és akik velük elkezdenek dolgozni, ők utána könnyen be tudnak oda robbanni. Pontosabban az adatok szerint fele-fele arányban jönnek, viszont aki egy ilyen nagy valakivel kerül be a top 100-ba, átlagosan háromszor jobb helyezésre számít, mint aki nem egy ilyen top valakivel jön be a top 100-ba.
Tehát, hogyha például Magyarországon vizsgálnánk ezt, és megnéznénk, hogy mondjuk ide a fabrikában a fellépők, Jéger Andris, Szárnyi Ajrú, hogyan kerülnek be a sikeres DJ közé, kontra Devcode és Hoti a kapuban állva, vajon hogyan befolyásolja azt, hogy kiből lesz. Ez nagyon izgalmas, de hogy akkor ezt át lehet úgy fordítani, hogy meg tudnád mondani azoknak a DJ-knek, akik mondjuk még nincsenek rajta a listán, de ebben a kommerciózált közegben vannak, hogy kik azok az emberek, akikkel neki kollaborálnia kell ahhoz, hogy fölkerüljön a százas listára.
Szerintem ezekben abszolút lehet, igen, egy ilyen ajánlást, vagy egy ilyen útvonalat felrajzolni. Persze most még csak a top 100, és hogyha tényleg ezt így termékesíteni szeretnénk, akkor egy nagyobb skálán lenne érdemes körbenézni, de abszolút ki lehet rajzolni a útvonalakat, amik valószínű, hogy bejuttatják a top 100-ba. Szóval itt ugye nincs garancia, de ilyen valószínűségek, mint az időjárásnál. Éneket viszont valószínűleg lehet számolni, hogy mi az az út, melyik az a kiadó. És egyébként a legtöbb ilyen nagy kiadónál vannak is saját ilyen demo-drop aloldalaik a weboldalaikon, szóval ők várják, hogy küldjék oda. Szóval erre igazából szerintem van egy ilyen kis belső iparág. Sőt, egyébként a cikk kapcsán elkezdtem volna, hogy kollaborálni az Armada Musical, úgyhogy nem lehet, hogy az Armin van Buurent emlegettem.
De azt látom, hogy azért körülött, ő van nagyon nagy betűkkel volt, egy vizualizációban azért ő markás
az érte, de neki szóval nem jön. Azt érztem, hogy kollaboráljunk, ugye. Na, hogy, tehát ugye, tényleg ő kijött, és de itt tök meg kiadó épült körülötte, ugye az, még az, a neve is azért Armada, mert ő volt az egyik társalapító, és hogy náluk is ez egy nagy, igazából egy nagy ilyen streamline folyamat van arra, hogy jöjjenek az új zenék, és akkor utána abból gondolom kiszállítálják azt, akivel tudnának tovább dolgozni, és egy folyamatos utánpótlás van arra, hogy jöjjenek az új zenészek.
Tervezed még, hogy az elektronikus zenével kapcsolatban végzel majd kutatásokat, vagy vannak ezzel kapcsolatban kreatív gondolataid?
Abszolút. Itt ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az AI megérkezése a zenében hogyan fog hatni. Most egyébként pont készül, és azt mondja, két héten belül publikus lesz egy olyan projektünk, amiben AI zene is van. Kérdés, hogy egyáltalán mi az, amit ebből zenének lehet nevezni, és egyébként kíváncsiak, hogy ti, mint egy zenei csatorna erről mit gondoltak. De hogy ott például nagyon sok ilyen kérdés fel fog merülni, hogy akkor hogyan lehet az AI-t akár megtalálni, hogyan lehet mondjuk ilyen AB-teszteléssel megnézni, hogy amúgy egy AI zenét mennyire hallgatnak jobban vagy kevesebben, vagy akár az, hogy egy DJ-szet hogyan épül fel, hogy vajon egy AI mit tud hozzátenni. Már a Rekordboxban most is vannak ilyen funkciók, hogy egy teljes playlist adjon el, ami meccsel a bitrate-ben, meccsel a zenei kulcsban, és ezekben mind vannak ilyen AI jellegű megoldások. Persze nem biztos, hogy AI-nak van nevezve, de ezek már mind olyan gépi tanulási adatos algoritmusok, amik beleszólnak abba, hogy hogyan áll össze egy zene. És ez egy baromi érdekes kérdés szerintem.
És ez szerinted, ha így készítenének utána nagy tömegben zenéket, akkor nem konformizálná teljesen az elkészült zeneműveket, trackeket? Tehát ugyanabból az adatból, adathalmazból dolgoznak, gondolom, ezek a rendszerek, és ugyanolyan... ugyanabból az adathalmazból dolgoznak, és ugyanolyan sematika mentén választják ki, hogy miből épüljön fel, vagy mi az, ami jól hangzik, hogy vezesse át egyik trackből a másikba, hogy akkor a végén nem lesz túl homogén az a produktum halmaz, ami megszületik, és nem lesz minden ugyanolyan egy idő után?
Tök jogos felvetés. Igazából pont az, mint a véleménybuborékok mondjuk egy online közösségi média oldalon, az ilyen algoritmusok talán mindig benne van tényleg ez a veszély, hogy elindulnak egy irányba, akkor arra jön a pozitív visszajelzés, mondjuk csak adott témai cikkeket lájkolok a Facebookon, akkor utána ez ugye visszacsatódik az algoritmusba, és emiatt az algoritmus után már még inkább olyat fog csinálni, szóval miért ez abszolút benne van. Itt lehet kérdés az, hogy milyen szintig engedi majd be mondjuk egy zenész az életébe, és csak mint egy ilyen segédet használja, mondjuk hogy a ChatGPT-t lehet...
Diszkosszunk át elvégzni, hogy a kódjánkor
is. Így van. Szóval igazából itt az egy kérdés, hogy milyen szintre engedi be.
De hát a zenénél ezt hogyan választod szét, hogy hogy a szövegnél megírod szövegtörzset, és akkor te a stilisztikailag változtatsz rajta, de hogy ezt nehezen tudom elképzelni, hogy utána még te kozmetikázod azt, amit ő összerakott, és hogy abból tényleg egy ilyen unikális dolog szülessen, de...
Tehát ha jól gondolom, akkor az vagy az emberi fül bizonyos szocializációs okokból, meg organikus okok miatt is egyes dolgokat hallunk csak harmonikusnak. És hogy igazából ezek modellezhetők, és ugye a gép ezt használja. Igazából plusz az eddig elhangzott zenéket próbálja beemelni ebbe. És akkor ahhoz, hogy utána ez egyedivé váljon, vagy hogy legyen benne valami művészet, akkor az ember hozzáteszi ezt azt ehhez. Tehát egyfajta hibrid jön létre. Ez lehet, hogy nem tartozik is, mert akkor kivágjátok, de annak idején, amikor egyetemre jártam, akkor áthallgattam a BME-n ilyen doktoranduszok számára indított ilyen jövőkutatással kapcsolatban, ez a 2000-es évek eleje, és akkoriban az első Sony Ericssonok jelentek meg mobiltelefonként, és akkor a Szabó Katalin azt mondta, hogy amúgy ez semmi, ez most indul, és hogy ő azt mondta, hogy zsebcsicskásnak nevezte akkor, előre jósolva a később megjelenő okostelefonokat. És akkor volt egy előadása a genetikus algoritmusokról, amelyről az volt a mondás akkor, hogy ezek megkattannak egy bizonyos ponton. Tehát nagyon jól működnek egy darabig, de hogy ahogyan haladunk előre velük a munkában, hogy összegabajodnak és hogy már nem adnak adekvát válaszokat. Hogy sikerült azóta ezeket kijavítani, vagy teljesen vakon vagyok ezzel a dolggal kapcsolatban, és ez nem igaz az állítás.
Amennyire én láttam, hasonlóan amúgy a gépi tanulási algoritmusokhoz, ezek igazából egy nagy technikai eszközcsoport. Szóval használtam egy genetikus algoritmus, de igazából ezekre nem úgy kell gondolni, mint a Schwarzenegger-féle Terminatorra, aki elindul és jön előhetre kell, hanem ezek statisztikai formulák, képletek, amik le vannak programozva. És attól függ, hogy mennyire komplex, lehetnek tényleg ilyen zűrös kimenetelei, de inkább tényleg arról van szó, hogy ezek statisztikai modellek és statisztikai számítások. És hogyha valami olyan mondjuk véletlenszerű komponens van benne, akkor az lehet, hogy időnként vagy gyakran félrecsúszik, de akkor ezek tényleg eszközök, amiket lehet használni. És ha jól működik, akkor használjuk, ha nem, akkor előveszünk egy másikat a polcról. Manapság ez ilyen adatelemző, mondjuk Python programozási nyelvben rengeteg ilyen le van programozva, csomó, amit gyakran használunk egyébként már így, évtizedek óta létező algoritmus, de annyira jól és gyorsan működnek, hogy még mindig azokat használjuk.
Most már másodszor jött elő ez a Python, azt láttam, hogy a Momin tartott workshopot, és hogy ott is ez volt a belépő, hogy valaki vágja ezt a Python-t, ez pontosan micsoda, és hogyan került az adatelemzés környékére?
Ugye alapvetően adatelemzés számítógépen csinálok, most már egy jó pár évtizeden, és hogy ahogy fejlődik az IT, a szoftver technológia, úgy jönnek újabb eszközök, és a Python ez egy olyan programozási nyelv, teljesen nyílt forráskódú, ami hát nagyjából talán 10 éve kezdett el így teret hódítani az adatelemzés világában, és most már abszolút így az egyeduralkodó. Egyszerűen nagyon könnyű benne megtanulni programozni. Szinte minden minden adatelemzési feladatra találni már benne jó kész szoftvercsomagokat, amiket szintén ingyen, nyílt forráskodón lehet telepíteni, vagy annyira olyan szinten, hogy a, nem tudom, régebben Facebook Messengeren is lehetett Pythonból csetelni, de a ChatGPT-t is lehet Pythonból, műholdképeket is lehet Pythonból letölteni és elemezni, szóval zenei audiót lehet készíteni különböző random adatokból Python-ra, szóval tényleg szinte bármire jó, és mondjuk sok más hagyományos a programozási nyelvhez képest sokkal könnyebb megtanulni, mert kb. Mint hogy angolul írnánk egy szöveget, pár logikai elemmel kiegészítve.
Végezetül mi lennék egy fontos kérdés, hogy mit gondolsz, mik azok a tulajdonságok, skillek, amik egy adatkutatót, egy hálózat kutatót, ami lehetővé teszi azt, hogy valaki ebben sikereket érjen el, és nagyot menjen előre?
Ezt még azért én magam is szeretném megtudni, de én azt láttam, hogy ez mindenképpen egy tök jó irány, hogyha az ember nagyon nyitott arra, hogy milyen témákat, milyen területeket vizsgál és elembe. Szóval, hogyha valaki nagyon ráfókuszál mondjuk az egészségügyi adatokra, azt szerintem annál sokkal előremutatóbb, hogyha 10 egység egészségügyi adat helyett mondjuk csak 2 egység egészségügyi adat, meg még egy kis közlekedési adat, meg egy kis filmes adat, meg még ilyen dolgokat összecsömegész az ember, mert hogy annyira gyorsan és annyira sok irányba fejlődik a technológia, hogy szerintem a legfontosabb skill, hogy minél könnyebben tudjon az ember egy ilyen új hullámhoz adaptálódni.
Mennyire szükséges hozzá kreativitás?
Szerintem abszolút, mert egy probléma megoldó szakmáról van szó, ahol tipikusan a kihívást jelentő kérdések olyanok, amik még nem merültek fel sorsan. Kinek persze hasonlók már lehet, hogy voltak, de alapvetően mindig arról van szó, hogy meglévő ötletekből, tudásmorzsából valahogy összelegúzni a következő új megoldást.
Mennyire kell hozzá a matek?
Kell, de inkább nem a ténylegesen lőjük is végig számoljuk a matekos képleteket, hanem inkább a matekos logikai kvantitatív gondolkodásmód, hogy absztrakt módon tudjunk gondolkodni.
És végül melyik projekted a következő, melyik most mi foglalkozhat a legjobban?
Igen, már elkezdtem promózni, de még hivatalosan nem lehet megmondani pontosan hol és mikor, de a mai napon talán igen, november vége van, 2 héten belül egy ilyen nagyon nagy 3D-s animációs, adatvizualizációs, jelzenés projektünk fog megjelenni, úgyhogy azt nem nagyon várom. Egyébként már szeptember vége óta elkészült, egy nem hivatalos bemutató akkor cégen belül volt, ez egy nagy üzleti partnerrel közös munka, és rövidesen végre publikus lesz, úgyhogy ezt nagyon-nagyon várom.
Hát kíváncsi meg, hogy átlépünk-e végül a 3D-ben a virtuális valóságba. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad a gondolataidat a rámét.hu.
Én is köszönöm, és tök jó örülök, hogy ilyen jót beszélgettünk.
Köszönöm.
Köszönjük.
És köszönjük szépen a fabrikának is, hogy helyet biztosította ez a beszélgetéshez. Köszönjük.
A podcast a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.